Dicsértessék a Jézus Krisztus, már a rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves testvéreink! Ezekben a napokban magyar szentjeink közül, boldogjaink közül ünneplünk néhányat. Tegnap volt Árpádházi Szent Margitnak az ünnepe, holnap Boldog Özsébre emlékezünk, hétfőn pedig Battyán Stratmann László emlékezetét állítja elénk egyházunk. A két korszakot ölel föl ez a három szent, hiszen Szent Margit 13. század közepén élt, hasonlóan Boldog Özsébhez, ők ketten kortársak voltak, 1270-ben halt meg mind a kettő, Árpádházi Szent Margit 1970. január 18-án, Boldog Özséb pedig ugyanebben az évben január 20-án halt meg. Özséb egy kicsit idősebb volt, ekkor már 70 év körül járt. Margit ugye rövid életet élt, hiszen 28 éves volt, amikor meghalt. Különböző utakon jártak ők hárman, de mégis egy úton, mégis az Istennek az útján jártak. Margit 1242-ben született Dalmáciában, mert édesapja, a negyedik Béla és Laszkarisz Mária az édesanyja menekültek a tatárok elől, akik 1241-ben megsemmisítették a német-lengyel egyesült seregeket, majd Magyarországra betörtek, és megpróbálta Béla király föltartóztatni őket a Sajónál, de vereséget szenvedett, és Dalmáciában menekült. Béla, a szülők, negyedik Béla és Laszkarisz Mária felajánlották a születendő gyermeküket, ha megmenekül Magyarország. És ezt az ígéretüket, ezt teljesítették is. 4 éves Margit, amikor a veszprémi Domonkos kolostorba adják, Domonkos nővérek kolostorába, innen kerül föl a Nyulak szigetére, ahol negyedik Béla épít számára Domonkos kolostort, és telepíti oda a Domonkos nővéreket. Margit aztán felnövekedvén maga vállalja szülei felajánlásának a teljesítését, és fogadalmat tesz a Domonkos nővérek között, és a legegyszerűbb munkákat igyekezett elvégezni, olyan munkákat, amiket mások nem szívesen végeztek. Imádságában is jelentős volt, azután igyekezett kibékíteni a bátyját és apját, amikor azok egymás ellen támadtak, hogy melyikük legyen a vezetővel háború volt a családon belül, és imádságával, engesztelésével tűnik ki a maga korában, és éli a szent életét. Szentjavatási aktái megmaradtak nővér és kortársainak, tanú élete tanúnak sok értékes és hitelt érdemlő vallomását tartalmazzák. Értésünkre adják, hogy Margit számára magától értetődő volt a szabályok szigorú megtartása, a kemény önsanyargatás, a legnyomorúságosabb utálatot gerjesztő betegsége szolgálatában való hűséges kitartás. Gyorsan és erélyesen leszoktatta nővértársait arról, hogy benne bármi módon királylányt tiszteljék. Egy szolgáló, aki csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a szentjavatási akták szerint így tanúskodott: Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe, alázatosabb volt, mint mi szolgáló leányok. És így indul el az ő boldog avatási eljárása. Életének három alapszabálya: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni. A boldogavatási eljárás azután elakadt, sosem fejezték be, de tiszteletét 1789-ben hivatalosan is engedélyezték. 1943-ban 12. Pius pápa szentté avatja őt, elismerve az ember emlékezetet meghaladó tiszteletet, nem a szokásos eljárás szerint, hanem saját döntésével állította a szentek közé Szent Margitot. Életét az 1300-as évek elején Ráskai Lea domonkos apáca másolatában maradt ránk egy másolatban maradt Ráskai Leának az életrajza egy 1510 körüli kódexben. Ebből olvashatunk több helyen idézeteket, és erősíti meg mindez Árpádházi Szent Margitnak az életszentségét. Most egy kis zenét hallgatunk, amelyben ráemlékezünk Siéj Jenő dalával. Pénteki hittanórát hallják itt a Mári Rádióban. Másik szentünk tehát, szintén ebből a korszakból, a 13. századból Boldog Özséb, akinek a nevé ez a magyar eredetű szerzetes rend, a pálos alsók alapítása és megszervezése kötődik. Vallás és művelődési ügyi téren jelentős szerepet játszottak a pálosok hazánkban, a szomszédos népek kultúrája történetében is. Özsébet pappá szentelik, és esztergomi kanonok lesz, és így éli az idejét, de jövedelmét a szegényeknek osztotta szét, olvasásnak, tanulásnak, írásnak szentelte magát. A tatárjárás, későbbi századok elpusztították, még a címét is elsodorták ezeknek a könyveknek. Sejtjük, hogy egyházjogi munkákat írhatott, az akkor fölkapott Gracianus dekrétumainak magyarázatát, mivel a kánonjog tudományában kiválóan járatos volt. Vágyódott a pilisi erdők vagyonába, de a tatár betörés késleltette tervének keresztül vitelét. Sok remet élt Esztergom környéken a pilisi hegyekben, amikor benjártak a városba, hogy készítményéket eladják, árából a szükségletekről gondoskodjanak, rendszerint Özséb vendégszerető házát is fölkeresték. A velük való beszélgetés Isten ösztökéje lehetett, ami a magány felé hajtotta. A tatár pusztítás a komoly szemléletváltozást okozhatott a kanonok lelkében, és még inkább a remete felség felé hajlította, de még segíteni kellett a rábízottakat a testi-lelki felépülésben, ahol az óhajtott magányba az út a szenvedések keresztül útján átvezetett. Pilisi remete első ténykedése volt, hogy hármas barlangja alatt a forrás mellé letűzte a Szent Keresztet. Ma is ott áll az utóda, ugyanazon a helyen az útszélen, eső most a vaskorpuszos egyszerű feszület. A keresztben az üdvösség, ez volt a jelszava és a meggyőződése. A realitás talán állt a személye, nem szövik át a legendák aranyszálai. Egy alkalommal mégis csodás látomásban részesült, ami döntő volt további életútjára. Egy éjjel ima közben az erdő mélyén sok apró lángot pillantott meg, a lángocskák egymás felé tartottak, végül tüzes fénynyalába olvadtak egybe. Úgy érezte, ez a különös tünemény égi jel figyelmeztetés, hogy egyesítse a szétszórtan élő remetéket. Belátta, hogy ő egyedül kevés, önmagában semmi, szükséges az összefogás. 1250-ben Piliszántó közelében, a Kesztőci völgy fölötti kis magaslaton hármas teraszt képeztek ki délről, kisebb templomot építettek a Szent Kereszt megtalálása emlékére. Észak felől négyszögletes monostor csatlakozott a társas remeték számára, magas fallal körülvéve. A Pécs melletti Szent Jakab hegyi remetékhez megy, akik már 1225-től közös életet éltek, elkéri a szabályzatukat, egyesíti a két monostort, és társai őt választják meg tartomány főnökké. Róbába megy, hogy a szerzett alapításhoz a szentszék jóváhagyását és megerősítését megszervezze. Sikerült megnyernie Aquinoi Szent Tamás pártfogását IV. Orbán pápánál, az jóváhagyta a rendet, de nem engedi, hogy átvegyék Szent Ágoston rendi szabályait, mert a szükséges anyagi feltételek nem voltak biztosítva. Egyelőre Pál veszprémi püspököt bízta meg az ideiglenes szabályok megszerkesztésével. Prohászka Ottokár szép elmékedésében emlékezett a Pilisről, mint a magyar szent hegyről. Történelmünk kezdetén a pogány magyarok áldozat bemutató helye volt, kereszténység elterjedésével az Engesztelés hegye lett. 12. század végén ciszterci apátság volt itt francia szerzetesekkel, zsorosmáztak és földművelésre oktatták a lakosságot. 1250-ben alapított Pilis Szent Kereszt után IV. Béla király átadta a pálosoknak a pilisi vadászlakát a Szentlélek tiszteletére. A század végén pedig az utolsó árpádházi király, III. Endre a Kékes fölötti Pilis Szent Lászlón alapított pálos rendházat. Mindezek török pusztításig álltak fönt. A 150-es török megszállása Pilis összes történeti emlékeit eltüntette, a Szent Kereszt monostor helye is bizonytalan volt. Pilis Szent Kereszten a ciszterci apátság romjainál gondolták annak, majd 60-ban Pilis Szent Lászlótól kb. 6 kilométerre nyugatra a Kesztőci völgyben föltárta egy 26 méter hosszú, 8 méter széles csúcsíves templom alapfalait és a monostor falait. Ez egy 1393-ból származó oklevél alapján azonosítani sikerült, ez lett a Szent Kereszt megtalálták így a Szent Kereszt monostort. Özséb 1270. január 20-án halt meg Pilis Szent Keresztem. Halálos ágyán a szabályok megtartására, testvéri szeretetre, jó példára buzdította a testvéreit. A fehér ruhás pálosok ma újra élnek Magyarországon, a világon kb. 300 pálos szerzetes él, Lengyelország, Horvátország, egy római, egy svéd, három amerikai házban. A csesztovai kegyhely, a híres pálos kegyhely, Mária Nostra nálunk, vagy a sziklakápolna, amelyben ők dolgoznak, a pálosok élnek és dolgoznak. Most akkor ismét egy kis zenét hallgathatunk.
szülőhazám itt lenn a föld, és innen vonz az ég hozzád feléd. A lelkem szárnyait, szívemnek vágyait, dalomnak hangjait repíti a szél. Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, tartozom, itt szálldalom, álmokat álmodom, sorsukban osztozom, irgalmas Isten, adj reményt nekünk. Krisztus, kegyelmez nékünk, Krisztus, kegyelmez nékünk, Krisztus, kegyelmez nékünk. Szívemet, megtépett szárnyaim, lerombolt álmaim, megcsúfolt életem, lábadhoz teszem. Uram, irgalmasz nékünk, Uram, irgalmasz nékünk, Uram, irgalmasz nékünk, irgalmasz.
Folytatjuk a hittanóránkat, és a érdekes egybeesés talán, hogy Margit és Özséb 1270-ben halt meg, 600 évvel később pedig 1870. október 28-án megszületik Batthyány Stratmann László, a Dunakilitin születik meg a ősi magyar főnemesi családnak a sarja, egyházfélelmek törökverő hős államférfi politikus vált híressé a családból, de talán leginkább Batthyány Stratmann László a számunkra leginkább híres, leginkább értékes ember. Érettségie után bölcsészdoktorrá avatják, majd az orvosi kart 1900-ban végzi el, és orvosdoktorrá avatják. Sebészként kezdte meg a pályafutását. 1898-ban veszi feleségül Korett Mária Teréziát, aki nagy hatással van arra, hogy véglegesen az Isten felé fordul az ő élete. A Köpcsényi Uradalom kastélya mellett 1901-ben 20, majd 30 ágyasra bővített kórházat rendezett be a szegény betegek számára. Kórházat létesített a Körmendi kastélyában is, a kora legmodernebb gyógyászati eszközeivel szerelve föl. Sebészként főleg szemműtéteket végzett, a szegényeket ingyen kezelte, látta el orvossággal, de nem csak a testükről, hanem a lelkükről is gondoskodott. 1921-től évenként általában 5000 beteget látott el a Körmendi kórházban. Életében mintegy 30 000 szemműtétet végzett. Segítőtársak, orvosok voltak az ő költségén mellette, felemésztette vagyona nagy részét. A világháború alatt a bevonult köpcsényi orvos teendőit is ellátta. 11 gyermekük született a szentéletű ödön, 21 évesen meghalt. 1907-től haláig naponta imádkozta Latinus Szűz Mária kis zsorozsmáját, családjával együtt szentmisét hallgatott, este rózsafüzért imádkozott. Belépett a ferences harmadrendbe. Ritkább műtétjeiről beszámolt orvosi lapokban. 1931. január 22-én halt meg Bécsben, a bécsi beszentelését Pifül bíboros, a bécsi főegyházmegye érseke végezte. Főpásztor a beteg ágyába kelt föl, mert azt mondta, hogy ritkán adódik alkalma, hogy egy szentet temethessek. Majd Körmendre szállították, és itt ravatolozták föl a holttestét. Betegei és a szegények 3 napon át búcsúztak el tőle a koporsója előtt, majd pedig Németújváron temették el a családi sírboltba. Megkezdődött a boldogavatási eljárás, amit 1944. augusztus 30-án a bécsi érsek és a szombathelyi püspök indított el. A háború után elakadt ez az eljárás, 1987-ben folytatott tovább, de most már az Eisenstadt és a szombathelyi egyházmegyék közreműködésével lépések történtek, hogy egyre jobban megismerjék őt. A boldoggá avatására Rómában került sor 2003. március 23-án. Az ő alakja is mutatja, hogy az Isten felé vezető úton mindenki megtalálhatja azt az utat, amely az ő útja, amire lehetősége van, amiben ő kiteljesedhet, és megteheti mindazt, amit az Isten rá akar bízni. Most újra egy kis zenét hallgathatunk.
Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Vidd a lábaim, hogy hozzád érjek. Emeld két karod, ha átölellek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek. Meg a
Mentsd meg a lelkem, hogy benned éljek.
Már rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves hallgatóink. Három szentet említettünk az előzőekben, Szent Margitot, Boldog Özsébet, Boldog Batthyán Stratmann Lászlót. Három különböző ember, három különböző életút, különböző módokon jutottak el Isten országába. Mégis mi a közös bennük? Az a közös bennük, hogy egészen az Istennek szentelték az életüket abban a helyzetben, amelyben voltak. Nővérként, domonkos nővérként, remeteként, papként, remeteként, vagy éppen a világban dolgozó orvosként és családapaként, de az Istennek szentelték az életüket. És miből fakad az, hogy az ember fölismeri az Istennek, hogy fölismeri, hogy hogyan tudja Istennek szentelni az életét? Abból fakad, hogy naponta kapcsolatban van az Istennel. És persze lehet azt mondani, hogy egy papnak könnyű, mert ott van a Zsolozsban meg a Szentmise, aminek a bemutatására vállalkozott. Persze a Zsolozsmát is el lehet hanyagolni, meg lehet összecsapva végezni, a Szentmisét is el lehet hanyagolni, összecsapva végezni, de mégis egy lehetőség arra, hogy napról napra találkozzunk az Istennel. De a világban élő ember is napról napra találkozhat az Istennel. Ha nincs is módja minden nap eljutni a Szentmisére, mert idejében nem fér bele, mert nincs a közelében olyan hely, ahova elmehetne, de az imádság, a Szentírás olvasása, esetleg a Zsolozsma imádsága, az mindenkinek a lehetősége, mindannyiunknak a lehetősége. Próbáljunk meg tehát időt szánni az Istenre, olyan módon imádkozni, hogy abban minőségi időt tudjak az Istennek adni, olyan módon figyelni az Istenre, hogy ha engedjem, hogy ő is megszólaljon időnként a szívemben, a lelkemben. És mindebben a csend az, ami segít bennünket. Az a csend, amely fontos a számunkra. Az a csend, amely megelőzi, megszakítja és befejezi az embernek a beszédét. Ahogyan ismerjük a mondást, hogy akkor szólj, ha biztos vagy benne, hogy amit mondasz, az szebb, mint a csend, amelyet megtörtél. A csend tehát fontos a számunkra. Persze ma nem mindig könnyű mit kezdeni a csenddel, mert sokszor olyan feszült, olyan fájó, olyan ürességet mutató, olyan ürességet él meg az ember a csend kapcsán, a csende, a csendben, és ez nem mindig könnyű, nem mindig bíztató, nem mindig megerősítő. De mégis kell keresnem a csendet, hogy le tudom kapcsolni a számítógépet, a rádiót, a tévét, és egy picit el tudok nyugodni, megtalálva azt a helyet otthon, ahol csendben tudok maradni. Sokszor kísértés számunkra, hogy amikor várakozunk a buszra, amikor sorbálunk a boltban, akkor gyorsan elvégzem az imádságomat, hogy ne teljen el feleslegesen az az idő. És nyilván lehet az ilyen idő kitöltéseket imádságra használni, de arra is szükség van, hogy minőségi időt adjak az Istennek. Arra is szükség van, hogy legyen egy olyan 5 perc, 10 perc, negyed órám a napban, amikor csak az Istennel foglalkozom. Mert ha nincs meg ez az Istennek adott idő, akkor ezek a röpimák, ezek az apró idők, amiket próbálok erre használni, egy idő után azok is kiüresednek, és akkor már nem lesz értéke, értelme ezeknek az apró Istennek adott perceknek a várakozás közben. Tehát az alap mindig az Istennek szánt idő, az Istennek adott minőségi idő. És ebben ismerhetem föl, hogy mire akar hívni az Isten. Ebben ismerhetem föl, hogy mi az, amit meg kell tennem az Isten ügyéért, meg kell tennem a másik emberért. És ez a csend, ez a csendes idő, amit rászánunk az Istenre, ez ad erőt ahhoz, hogy a mindennapok hűségében tegyük a mindennapi dolgokat, hogy tegyük azt a munkát, végezzük azt a munkát, amelyre az Isten hívott meg végső soron bennünket, hogy megtaláljuk mindig azt a helyet, ahol igazán otthon lehetünk, ahol igazán meg tudunk erősödni, ahol igazán közel tudunk kerülni Jézus Krisztushoz, és ezáltal közel tudunk kerülni a másik, a mellettem élő emberhez. Amikor egy-egy szentnek az életét nézzük, akkor nem csupán a tetteit szeretnénk keresni, hanem azt, hogy ő hogyan kapcsolódott, hogyan találkozott az Istennel, és hogyha megerősít bennünket abban, hogy az Istennel való találkozás az valahol fontos, nagyszerű dolog, akkor ebben napról napra lehet találkozásunk ezzel, napról napra lehet olyan élményünk, olyan erőforrásunk, amely segítséget ad, amely megerősít bennünket a hétköznapok munkájában, a mindennapok munka végzésében. Úgyhogy így szeretnénk, keresve a csendet, fölismerni szentjeink életében az Isten vezetését, és a magunk életében is az Isten vezetését. Béla bácsi itt van velünk a telefonvonalban, szeretettel
köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én a tegnapi szép napra Szent Margitról szóló kis imádságot, könyörgést szeretném csak elmondani. Istenünk szüzesség kedvelője és védelmezője, Árpádházi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe a szüzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével. Engedd kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát, és kövessük Szent Erzsébet példáját, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által. Még annyit fűznék ehhez, hogy a mai élet bő alkalmat ad a felebaráti szeretet cselekedeteire, a szegények megsegítésére. Éljünk ezzel! Köszönöm! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Köszönjük szépen, Béla bácsi! És akkor még egy telefonálunk van a telefonvonalba, szeretettel köszöntjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Ákos atya, boldog Batthyány Stratman László, a híres körmendi szemorvos, minden betegének, amikor elbocsájtotta őket a kórházból, átadott egy füzetet. Nyisd fel szemeidet és láss! Kalauz az egész életre címmel. Ebben egyszerű stílusban, érthető szöveggel, a lényeget megfogalmazva, hasznos tanácsokat adott betegeinek a lelki életükre vonatkozólag. Ebből való a következő. Isten ezt az életet nem azért adta neked, hogy egy bizonyos ideig a földön vándorolj, azután pedig végleg megsemmisülj, hanem azért, hogy őt megismerd, őt szeresd, és neki szolgálj, hogy valaha boldog, végtelenül boldog lehess. Legyen valaki munkás vagy tudós, úr vagy szolga, gazdag vagy szegény, király vagy koldus, egészséges vagy beteg. Választhatsz a jó és a rossz között. Teremtőd akaratának teljesítése és az ellene való lázadás között. Ha jól választottál, a végtelenül igazságos Isten ezt mérhetetlen érdemül fogja neked számon tartani. Neked a földön nincs más tennivalód, mint minden pillanatban azt teljesíteni, amit Isten, a te atyád akar. Ezért aztán a legcsekélyebb munkáért és fáradtságért, a legcsekélyebb szenvedésért és bármi kis áldozatért, amelyet az iránta való engedelmességből magadra vállalsz, a mennyországban az üdvösségnek egy magasabb fokú örömét fogod megérni. Tetszik még engedni egy picit, hogy olvassak?
Hát szabad, van még egy telefonálunk, és két szabad? Percünk van a műsorból, úgyhogy köszönjük szépen, ez nagyon fontos, de szeretném még egy telefonálót meghallgatni.
Jó,
nagyon
köszönöm,
szépen, köszönjük.
Kedves Ákos atya, Isten áldja meg.
Köszönjük szépen, mindörökkel. Még egy hallgatónk van a vonalban, egy percünk van, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük, és
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel köszöntöm Atya és Mária rádió hallgatókat is. Én csak egy-két mondatot, hogy Szent Margitról olvastam, hogy akkora volt benne az alázat, hogy nem tudták megsérteni. Bármit mondhattak neki, soha nem sértődött meg. Milyen jó lenne, hogy ezt a természetet tudnánk mi is felvenni. Dicsértessék a Jézus
Krisztus. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a hozzászólásokat, köszönjük, hogy velünk voltak a mai hittanórában, köszönjük, hogy szeretik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Mai hittanórában Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.